Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyheti előkészítő estén kezdetén énekeljük 344. számú énekünket, mind az öt ének versével. 344. számú dicséretünk első verse így kezdődik: királyi zászlók lobognak. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Köszönjük neked, szerető Jézusunk, hogy ezen a héten estéről estére a mi lelki szemeink elé emeled a te keresztedet és a te halálodnak titkát. Köszönjük neked, Urunk, hogy Krisztus hét szaváról hallhatunk, ami onnan a keresztfáról hangzott el, mint egy végrendelet, hogy ami neked halál lett, abból nekünk életünk lehessen. Köszönjük neked, Krisztus Jézus, hogy nem fordultál vissza azon az úton, amit megkezdtél, pedig tudtad, hogy mi vár reád. Köszönjük, hogy azért nem fordultál vissza a te keresztre vezető utadról, mert ránk gondoltál. Mert azért jöttél, hogyha valaki hiszte benned, az el ne vesszem, hanem éljem, ha hisz benned. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk is prédikáltatik a te szent igéd. Köszönjük, hogy mi magunk is elcsendesedhetünk. Mi magunk is ennek a templomnak a csendjében végig gondolhatjuk nagypénteket, a golgotai kereszt halál valóságát. Köszönjük, Urunk, hogy nem fáradsz bele abba, hogy újra és újra jöjj, szólj és keresd az embert. Mert nem akarod, hogy köztünk egy is elvesszem, hanem hogy örök életünk legyen te nálad. Hívunk hát Krisztus Jézus, hogy igéd és lelked által légy most itt közöttünk, és kérünk téged, hogy akármilyen is volt ez a mai nap eddig, akármilyen zajok és hangok is dolgoznak mi bennünk, készíts bennünk csendet, te szent igéd, azaz önmagad számára. Cselekedd ezt meg velünk, Urunk, kegyelmesen. Amen. Az igehirdetés alapigéjét olvasom Lukács evangéliumából. Lukács evangéliuma 23. részének 43. ígeverséből. És mondanéki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Kedves testvérek, nagyheti előkészítő sorozatunkon Krisztusnak a keresztről elmondott 7 szavát, 7 mondatát figyeljük estéről estére. Tegnap Jézus Krisztus első keresztről elhangzott mondatáról volt szó, mely így hangzott: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Urunk legelső mondata onnan a keresztfáról egy közben járó imádság volt azokért, akik megölték őt. A bűntelen könyörgött a bűnösökért. De Jézus egész földi léte, élete, szolgálata e körül fordult, e körül forgott, azért fáradt, dolgozott és küzdött, hogy az Istentől elszakadt ember világot újra összekösse Istennel. Ezért könyörgött legelőször így. Ezt szolgálta ez is. És ezért adta az életét nagypénteken. Jézus győzelme egy-egy ember életében mindig akkor történt, amikor valaki megértette, hogy Istenhez az út csak Jézus irgalmán, kegyelmén és bocsánatán át lehetséges. Nem adatott más út számunkra Istenhez. Az ég és föld közötti átjárás kulcsa egy szóban összefoglalható, és ez így hangzik: bocsánat, mégpedig Jézus bocsánata. Jézus állt Isten és az ember világa közé. Jézus vette magára az emberi bűn minden következményét, tehetetlenséget, szenvedést és halált. Isten bocsánatát az ember Jézus által nyerte el nagypénteken. És tegnap még beszéltünk arról is, hogy amikor egy ember valamiért nem képes, vagy nem akar megbocsájtani egy másik embernek, akkor önmagát tartja meg ebben az Isten-ember távolságban. Hogy is mondta nekünk Jézus az úri imában? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Imádkoztuk és imádkozzuk oly gyakran. De vajon éljük-e megcselekesszük-e Jézusnak ezt a tanítását, amit az imában tár elénk. A megbocsájtani képtelen emberi szív önmagát tartja Isten távolságban. És ez a távolság mindig ember és ember közti távolságot is jelent. A megbocsájtani nem képes emberi szív önmagát tartja Istentől való elszakítottsági állapotban. És ennek következményeként a másik emberrel való elszakítottságban is. Úgy fejeztük be tegnap esténket, hogy az erőt ahhoz, hogy egy ember képes legyen megbocsájtani egy másik embernek, egy olyan embernek, aki igazán mélyen a szívébe gázolt, annak az embernek, akit egyébként gyűlöl, annak az embernek Krisztustól, mégpedig a nagypénteki Krisztustól kell ehhez az erőt kapnia, mégpedig azáltal, hogy először ő maga Jézus bocsánatában részesül. Annak a Jézusnak a bocsánatába, aki így szólt, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Kedves testvérek, ma Jézus második szava hangzik felénk, hozzánk a kereszt felől, és ez a második mondat legelőször maga a történelmi helyzetében egy rablógyilkos férfi felé hangzott, akinek ezt mondta Jézus, ma velem leszel a paradicsomban. Ez a szabadítás Jézusi mondata volt. Szeretném, hogyha most magad elé képzelnéd ezt a nagypénteki eseményt. Szeretném, hogyha a Golgota hegyét elképzelnéd magad előtt. Ha behunyod a szemed, látsz egy magaslatot, a magaslaton három keresztet, a középső valamivel magasabban áll, a középsőn ott van Jézus Krisztus, és jobb és bal keze felől két lator, akiket a római birodalom jogosan ítél el rablógyilkosságért. A golgotai kép előttünk három keresztet mutat. Nem egyet, nem két embert végeztek ki aznap, nem négyet, hanem hármat. Ezek a keresztfák nem voltak egymástól túlságosan messze. És az evangéliumok tanúságtétele szerint a középső keresztfára helyezték Jézust. Ugye látod magad előtt ezt a képet? Ez a nagypénteki kép egy kozmikus erejű kép. Látnunk kell ennek a napnak ugyanis a fontosságát, ami minden földlakót, aki előttünk élt, aki utánunk élni fog, és minket magunkat is alapvetően befolyásol és meghatároz. Jézus jobb és bal keze felől egy-egy bűnöző haldoklik, benne pedig a világ két részre osztottságát láthatjuk. Az egész élet valósága ez a kép, testvérek. Sőt, a földi utáni lét valósága is egyben. Ez a két részre osztottság. A Szentírás, azaz Isten nézőpontja szerint csak kétféle ember létezik. Az egyik embertípust az egyik lator képviseli. A másik embertípust a másik lator képviseli. Az egyik lator képviseli azt a típust, aki földi életébe mindvégig elutasította a szabadítót, a megváltót, és ezzel Isten kegyelmét és bűnbocsánatát. A másik lator képviseli az emberiség azon felét, akiknek kell a szabadító, akiknek kell a megváltó, akik elfogadják Isten Jézusban adott kegyelmét és bűnbocsánatát. ez az ember típus valamit meglát, megért, mégpedig a nagypénteki kereszt titkából, és a nagypénteki kereszten meghaló Jézus titkából. Pedig, kedves testvérek, a két lator útja nagyon hasonló. Mindkettőjüket jogosan ítélte el a bíróság. Most mind a kettő a jogos büntetését tölti, a bűnének következményét. Mind a kettő szenved, mind a kettő tehetetlenül a keresztjéhez van szegezve, mind a kettő látja a szenvedő Jézust, és mind a kettő hallja a szenvedő Jézust. De a végső sorsuk drámaian eltér egymástól. Amikor nem sokára véget ér a földi életük, drámaian ketté válik ez a két életút egymástól. Az egyik a Jézus bal kezénél szenvedő, kínjában Jézust is káromló férfi kárhozatra jut. Pontosan ott folytatja a földi élet utáni életét, ahol élte itt a földön is. Ő az az ember, aki egész életében visszautasítja a kegyelmet. A halál torkában is visszautasítja Jézus bocsánatát. A testi halála utáni perctől kezdődően az örök életét ugyanebben az állapotban és helyen tölti. A pokol ugyanis nem más, testvérek, mint a Jézus nélküli lét és a Jézus nélküli hely a földi lét után. A másik, a Jézus jobb kezénél haldokló lator elfogadja a kegyelmet és a szabadítást. Ő majd Jézussal él tovább, ott, ahol Jézus van. A két meghaló, egymástól élesen elkülönülő emberi út és emberi sors között pedig ott van Jézus, mégpedig mint megfeszített. A minden emberre vonatkozó, mindnyájunkat döntően meghatározó kereszt a választóvonal ember és ember közt. A kereszten szenvedő Jézushoz való viszony dönti el a földi élet minőségét és a földi élet utáni folytatás helyét. Ugye látod, hogy a képben te magad is benne vagy. A nagypénteki golgotai kép arról beszél, hogy az életünk egyetlen igazán lényeges megkülönböztetője nem az egymáshoz mért viszonyulásban van, hanem a kereszt királyához való viszonyulásban van. Amikor két bűnös ember méri és minősíti egymást, mindig úgy mér és ítél önmagát is és mást is, hogy a látása homályos. Homályos. A látást az első emberpár vesztette el még a paradicsomban. Amikor Ádám bűnt követett el, azaz engedetlen volt Istennek, azzal a pillanattal együtt meghomályosodott a látása, azaz a józan ítélő képessége, a tiszta ítélő képessége. A bűn elkövetésének a pillanatában nem azt mondja Istennek, hogy bocsáss meg, Uram, hanem a feleségére, Évára mutat. Éva nem azt mondja abban a pillanatban, hogy ne haragudj ránk, Uram, hanem ő meg a kígyóra mutat. Ettől a pillanattól kezdve az ember története összekötődött, mégpedig végzetesen a bűnnel. Azóta minden ember így születik, lelki értelemben vakon. A bűn determinációt is jelent, egy eleve meghatározottságot. Az első bűn megcselekvése ránk szabadította a földi szenvedést, a tehetetlenséget egy sor dologban és a halált. A Jézus mellett megfeszített két lator képe ezt tükrözi elénk. Bennük a szenvedésre, tehetetlenségre és földi elmúlásra determinált ember képeit látjuk. Az Istentől elszakadt embervilág sorsát és a bűn hatalmát rajtuk. Az elvesztett paradicsom valóságát szemlélteti ez a két lator. Igen, mert Isten kiűzte Ádámot és Évát, a szakadás ott történt meg Isten és ember között, hogy közéjük állt a bűn, és mert Isten nem tűri a bűnt, elüldözte őket a paradicsomból. A paradicsom a tökéletes élettere volt az embernek, ahol Isten és ember, ember és ember harmóniában éltek egymással. A paradicsomból kiűzött ember megismerte a bogáncsot, a tövist, a munkával járó izzadást, megismerte a szenvedést, a tehetetlenséget, és végül a halált. És ez mind a bűn következménye. Így jutottunk mind paradicsomból keresztfára. De nem csak Ádám és Éva bűne nyomám, hanem a saját vétkeink okán is. Mert mi magunk sem tudunk egyebet tenni ezzel az emberi örökséggel a génjeinkben és a vérünkben, amit hordozunk és örökítünk tovább, mint hogy naponként szaporítjuk a bűnt. Másképpen nem vagyunk szabadok. Nem vagyunk szabadok, mert mind úgy érkezünk ide a földre, hogy megsebzett bennünket már az eredendő vétek. Meghatározottságok sora kíséri a lépteinket, és ezek mind össze vannak kötve az eredendő bűnnel. Meghatároztak minket, hogy kik voltak a szüleink, hogy hogyan neveltek, hogy kik lettek a testvéreink, hogy mire kaptunk tehetséget és mire nem, hogy milyen az idegrendszerünk, a testünk, az alkatunk, a betegségre való hajlamaink, és ezek mind-mind vittek és visznek egy úton, és egyikről sem mi döntöttünk. Sokszor éreztük és érezzük, hogy másképp kellett volna viselkedni, hogy egy-egy szituációban máshogyan kellett volna dönteni, mást kellett volna választani, más útra kellett volna lépni, és mégis mentünk az úton, és oly sok mindent elrontottunk, mert nem voltunk szabadok. Egészen pontosan nem voltunk szabadok a jóra. Igen, testvérek, mindenki hordja a keresztjét. És ha adnék egy lapot, mindenki le tudná írni, hogy mi az ő személyes keresztje, az élete legnagyobb megsebzettsége. Mindenki hordja a keresztjét Ádám és Éva bűne óta, és a saját vétkeink elkövetései kapcsán is. Bizonyos értelemben, hadd mondjam így, mindenki a saját élete keresztjén függ, mint ez a két megfeszített lator. Őket úgy is utolérte a bűn valósága, hogy fizikai valójukban is megfeszítették. Földi életünk a saját keresztünkhöz kötött lét. A paradicsomi állapot elvesztése óta így vagyunk mind. A fontos kérdés ezért az, testvérek, hogy a keresztünkről, a keresztről hova tovább, hogyan tovább? És ez csak egy valakitől függ, és egy valamitől függ, hogy hogyan látjuk Jézust, mégpedig azt a Jézust, aki megfeszítetett. Ezen fordul, ezen áll vagy bukik végül minden emberi élet, mint Jézus jobb és bal keze felől megfeszítettek élete is. Jézus vágya és akarata velünk, hogy végül bevezessen minket a paradicsomba. Oda, arra a helyre, amit elvesztettünk, ős szüleink vétkei és saját bűneink miatt. Oda, ahonnan elűzetett az ember. Oda, ahova Isten eredeti akarata szerint állította az embert, a bűntelent, a bűntelen Ádámot. Jézus második szava a kereszten erről árulkodik. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Az a megrendítő ennek a megtérő Latornak az életében, hogy ő a haláltusáját vívó, a tehetetlen és kigúnyolt Jézusban látja a királyt, mégpedig a győztes királyát. Ez az ember a saját iszonyatos gyötrődései közepette hiszi az örök életet. Elhiszi azt, hogy az, akit mellettem megfeszítettek, egy király. Egy olyan király, akinek országa van. Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodba. Különös. Hite nem függ a körülötte lévők gondolataitól, szavaitól, indulataitól. Nem függ mások Jézusról alkotott véleményétől. Elég volt látnia Jézust, és hallania őt, ahogy bocsánatért esdeglett a gyilkosaiért. Aztán ez a férfi nem fogta másokra a saját bűneit. Azt mondja, a mi cselekedeteink méltó büntetését vesszük. És milyen jól látja a megfeszítettet is, Jézust. Ő pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Ez az ember tisztában van a saját vétkeivel. Azt is elismeri és tudja, hogy a római igazságszolgáltatás nem jogtalanul ítélte el, de hitte, hogy van egy másik igazságszolgáltatás, amit a mellette szenvedő, szabadító király képvisel. Hitte, hogy az örök bíró Isten úgy igazítja meg a latrot, meg téged, meg engem, hogy helyettünk elítéli azt, aki nem ismert bűnt, az ártatlan bárányt. Aki pedig így hisz Jézusban, az a paradicsom fiává lesz. Nézzétek, Jézus a belé vetett hitre hogyan felel. Nem veszi le a keresztjéről ezt az embert, pedig lenne rá hatalma. Nem veszi le róla a fájdalmát, pedig lenne rá hatalma. Nem veszi el tőle a szenvedését, pedig lenne rá hatalma. Nem fosztja meg a tehetetlenségétől, pedig megtehetné. Többet ígér, többet ad. Szabadságot ad. Szabadságot a vétkeitől, és ígéretet egy megnyíló kapura, ez pedig az Éden kapuja. Néhány perc múlva a két mellette szenvedő ember közül Jézus egyiket első vendégeként, sőt első barátjaként, mert ő a bűnösök barátja, a paradicsomban fogadta. A szabadítás lelki módon történt, Jézus bűnbocsánata által, és egy bűnöző belévetett hite nyomám. Befejezem azzal, hogy mindig van mód a Jézushoz téréshez, amíg az ember szíve dobog. Lehet a halálunk előtti utolsó percben is bocsánatot nyerni, éppen úgy, ahogy ez a lator ezáltal jutott be az örök életbe és a paradicsomba. Mert mint látjuk, Jézus kegyelme, végtelen szeretete és irgalma határtalan. Ez a történet erről is beszél. De vajon megéri Jézus közelében lenni? Egy életen át bűnbocsánat nélkül? Mert ez a lator nem lehetett már Jézus földi szolgája. Elmúlt az idő. Ez az ember nem lehetett hírnöke, nem mondhatta el a többi embernek, hogy mit cselekedett vele az Úr, mert az ő földi ideje lejárt. A miénk pedig tart, éljünk a kegyelem Jézusi lehetőségével, minél hamarabb, először vagy újra. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, csodálatos Urunk, hogy a halálod előtti utolsó percekben is volt lelki erőd, még egy lelket besegíteni az üdvösségbe. Ott az iszonyatos gyötrődések óráján még mindig volt irgalom, kegyelem, bűnbocsánat a hozzád térőnek. És köszönjük, Urunk, hogy mindig voltak olyan emberek, akik éppen a kereszt Krisztusát látva hajtottak térdet és fejet, és éppen a lemezítelenített, tövis koszorús, összevert Krisztusban látták a megváltót. Úgy szeretnénk, Urunk, ebből a misztériumból, a bűnbocsánat valóságából, és az ezt követő örömből mi magunk sem kimaradni. Úgy szeretnénk hinni, Urunk, hogy minden pontosan így történt, hogy az evangéliumok bemutatják. Úgy szeretnénk hinni, Urunk, hogy az örök élet a számunkra is elkészítetett. Mert azt tudjuk, milyen a paradicsom nélküli állapot. Azt tudjuk, mit jelent keresztet hordani. Tudjuk, hogy mit jelent a betegség, a tehetetlenség, a szenvedés, a küzdelem. Úgy szeretnénk, ha mint szabadító Urunkat ismerhetnénk fel és meg, Urunk Jézus. Köszönjük, hogy a fölhangzó ige figyelmeztetés is a két útra, hiszen csak az egyik lator kerülhetett oda a veled való paradicsomi állapotba. Szeretnénk, Urunk, hogyha senki, aki ezt az igét hallja, nem maradna ki ebből. Köszönjük, hogy ezt munkáltad most is, hogy ezért jöttél most is, és ezért szóltál most is. Légy érette áldott, Urunk. Amen. Mi atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap este 6 órától folytatódik megkezdett sorozatunk, holnap este a szeretetről lesz szó. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. Záró énekünket keressük ki, 337. számú dicséretünket. 337. számú énekünk, mi 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, paradicsomnak te szép élő fája.